Az első Orbán kormány alatt berlini, aztán svájci nagykövet volt, 2010 után pedig a külügyminisztérium helyettes államtitkáraként dolgozott, egészen addig, amíg az atlantisták vezették az intézményt. Aztán kinevezték a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, majd őt, a klasszikus konzervatívot hamar lecserélték a radikális jobboldali Demeter Szilárdra. Prőle Gergelyről van szó. Vele beszélgetek, én Kerényi György vagyok a Szabad Európa podcastjában. Prőle Gergely most a Habsburg Ottó alapítvány vezetője, és diplomata képző iskolát indított a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Magyar Uniós vétó és annak német segítséggel összehozott kompromisszuma kapcsán kerestem meg. Először azt kérdeztem tőle, milyen volt 20 éve egy a mostaninál sokkal-sokkal szelidebb, még az uniós csatlakozás előtt álló Orbán kormány diplomatájának lenni Berlinben.
Azért azt akkor is tudtuk, hogy az Európai Uniós csatlakozás szempontjából több brüsszeli ajtóhoz Berlinben van a kulcs. A német kormányban elég jó támogatókra lehetünk. Van egy egészen máig ható személyes élményem. Az ember nyilván, pláne ha fiatalon kerül ki nagykövetnek, akkor jó, ha odafigyel az idősebb tapasztalt diplomaták szavára. És nem egyszer, nem kétszer kaptam meg azt a sajátos üzenetet, hogy jól csinálja ez a gyerek, csak hát rossz politikai irányultságú kormány küldte ki hozzánk. Tehát az, hogy volt egy bizonyos baloldali elfogultság, vagy ha tetszik, előítéletesség az Orbán kormánnyal szemben 2000 környékén is, azért az észrevehető volt.
Ha most visszagondolunk Kieszenszky Gézára, akit egy idő után nem tudta, nem is tudom földolgozni, nem tudta kezelni azokat a támadásokat, amelyeket akkor a magyar kormány intézett a norvég kormány ellen. Ön hogy látja, egy diplomatának meddig kell kísérnie a kormányának a külpolitikáját? Mondjuk azt se lehetett hálás feladat átadni a hadüzenetet az Amerikai Egyesült Államoknak.
Egy diplomata az egy félkatonai szervezet tagja. És hogyha ezt nem veszi tudomásul, akkor jól teszi, hogyha nem diplomata többé. Egyébként az állami tisztviselőkről is ezt gondolom, tehát a lojalitás egy köztisztviselő vagy egy diplomata részéről az alapvető fontosságú. Más kérdés persze, és szerintem itt jelentős különbségek vannak a különböző országok kultúrái között, hogy azért egy tapasztalt diplomatának kell legyen annyi autonómiája és autonóm gondolkodása is, hogy a saját kormányának a szándékait az adott fogadó országban milyen módszerrel próbálja érvényesíteni. És itt nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát nem lehet ugyanazokkal a szófordulatokkal vagy kommunikációs elemekkel élni Kínában, mint Németországban, de megkockáztatom, hogy még Olaszországban és Németországban is egészen más eszközöket kell használni. Már csak azért is, mert ezek az országok más és más történelmi háttérrel tekintenek ránk, és hogyha meg tudjuk találni azokat az analógiákat, amelyek segítenek a mi érvelésünk alátámasztásában, akkor ezt meg is kell találni. Tehát a lojalitásnak és a kreatív gondolkodás egy nagyon érzékeny egyensúlya szükséges ahhoz, hogy ez a dolog működjön.
Egy uniós diplomáciai tevékenység az miben különbözik? Hiszen az uniós diplomácia az mégsem csak a nemzeti érdekek érvényesítéséről szól. Elvileg ott van egy olyan entitás, amelynek a közös jövőjét is serkentenie kell a diplomatának.
Én soha nem voltam uniós diplomata, tehát erről nem is nagyon szeretnék okoskodni. Azért szerintem ebben a helyzetben alapvető fontosság, hogy saját magunkban tisztázzuk, hogy ugye mi akartunk ennek a közösségnek a tagjai lenni. Az a közösség, ami évtizedek óta alakul, az egy olyan közös érték és érdekrendszer, aminek mi is egyenjogú részei vagyunk. Tehát meg kell próbálni ebben az érték és értékrendszerben a saját magunk hangját megfelelően hallani.
2010 óta azért elég harcos, kurucos, sokszor EU-ellenes retorikát használ a magyar kormány. Viszont a német kormánynak a támadását azt azért figyelemre méltóan mindig elkerüli. Ön ezt mivel magyarázza?
Én ezt korábbról kezdeném ezt a történetet, mert miközben az bátran elmondható, hogy a német sajtó sosem bánt kesztyűs kézzel az Orbán Viktor vezette kormánnyal, egyébként 98 és 2002 között sem. De német kormányzati oldalról Magyarországgal szemben a legritkább esetben hangzott el bármiféle kritikus hang. Én azt hiszem, hogy ennek számos oka van, bizonyos értelemben ezzel magyarázom a mostani kompromisszum készségét is. Azért, ha megnézzük Magyarország Európai Uniós performanszát, és itt nem csak a 2011-es elnökségre gondolok, mert ott tényleg letettük a névjegyünket az asztalra. Ez egy végtelenül sikeres dolog volt, amit az igazán velünk kapcsolatban elfogultsággal nem vádolható politikusok is nagyra értékeltek. De azért, ha mondjuk megnézzük azt, hogy, és ez Németországban mindig fontos volt, hogy például a Maastrichti kritériumokhoz vajon hány tagállam igazodik? Hogy azok az általános gazdasági szempontok, azok a hardcore európai uniós joganyaghoz való viszonyulás, ami azért mégiscsak egy olyan rendszerben, ahol intézmények és szerződések teszik ki a működés alapját, ki mennyire igazodik, azért az Németország szempontjából mindig világos volt, hogy Magyarország ebben az ügyben a nagyon kevés szövetségesek közé tartozik. És akkor még egy hangot nem beszéltünk se az autógyárakról, se a fegyvervásárlásról, mert hát azért az is tény, hogy tavaly Magyarország volt a legnagyobb fegyvervásárló.
Ne foglaljunk pozíciót abban, hogy sérül-e a jogállam Magyarországon, vagy nem. Beszéljünk csak a vétónak a megtöréséről.
Nagyon fontos látni ennek a történeti összefüggéseit. Azért ne felejtsük el, hogy Németország az Európai Uniós tagság által nyerte vissza a második világháború után a szuverenitását. Tehát ha megnézzük, hogy Adenauer mit akart ebben az egésszel, és hogy ezt hogy rakták össze a Schumann, az Adenauer és a de Gasperi. Ott nem arról volt szó, hogy valami magasabb rendű érdek jegyében kell feltétlenül ezt az európai együttműködést létrehozni, hanem kinek a saját nemzeti érdekei alapján volt döntő fontosságú, hogy ez a magasabb rendű együttműködés is létrejöhetett. A franciák a gazdasági helyzetüket próbálták gatyába rázni, a németek meg a szuverenitások visszanyerését remélték attól, ha minél szorosabban együttműködnek más európai államokkal. A németek mindig így közelítenek az Európa politikájukhoz, hogy a saját mozgásterüket ezáltal hogy lehet jobban növelni. Nem véletlenül mondták azt, hogy Helmut Kohl, hogyha az európai érdekekről beszél, akkor mindig a német érdekekre gondol. És ha megnézzük, hogy ez most hogy zajlott, akkor azt gondolom, hogy újra ennek látjuk az igazolását. Ez az egyik. De a másik az a politikai kultúrák közötti különbség, és pedig az, hogy a német föderális rendszer, és ez is a második világháború után alakult így, voltak éppen politikai szereplőket állandó kompromisszumkeresésre kényszerítő mechanizmus, mert ha belegondolunk, hogy a különböző szövetségi tartományokban egész más koalíciós konstellációk is lehetségesek, mint szövetségi szinten, akkor ezzel azt is elfogadja minden politikai szereplő, hogy nem lehet nagyon keménykedni az egyik helyen, mert az visszaüt a másik helyen. Ez a konszenzus irányába terelő politikai kultúra, ez gyökeresen szemben áll azzal, amit mi itt tapasztalunk.
És nem is csak 2010 után.
És nem is csak
a kétharmad óta, hanem korábban.
Hanem sokkal korábban is. És ez bizony az Európai Unióval kapcsolatos viszonyulásunkat is megkülönbözteti egymást.
Amikor arról beszélt, hogy a németek a szuverenitásuk növelésére használják az uniót, vagy az egy fontos eszköze, akkor ezzel ott vagyunk az elég gyakran hallott autógyárak kérdésénél? Tehát azért engedtek nagyobb teret nekünk az autógyárak miatt, vagy azért ez egy eléggé szimplifikálása a dolognak?
Ez egy bántó szimplifikálása a helyzetnek. Ezzel gyakorlatilag azt mondjuk, hogy mi segítünk nekik az autóiparuk felvirágoztatásában, és ennek fejében ők békén hagynak minket. Azért ez nem ennyire egyszer. Nyilván az, hogy mi voltak éppen egy gazdasági térséghez tartozunk, és ez nem csak Magyarországról mondható el, hanem az egész visegrádi együttműködésről. A mi helyzetünk pedig hagyományosan technológiai szempontból összeköt minket Németországgal.
De ez nem zárja ki azt a szimplifikált állítást, amit egy kicsit rosszalva hallott.
Ki nem zárja, csak én azt gondolom, hogy ez mai kor állandó veszélye, hogy egy-egy ilyen blikfangos megfogalmazás érdekében olyannyira leegyszerűsítjük a tényeket, lehetőleg még legyen egy kicsit sértő is, és akkor a rajongótábor újongása az biztosítva van, viszont egyrészt súroljuk legfeljebb az igazságot, viszont rengeteg konfliktust tudunk általa gerjeszteni.
Pedig még tudom fokozni.
Halljuk.
Maradhat az Aldi meg a Lidl, cserébe 22-ig nem piszkálunk benneteket.
Hogy ez ennyire egyszerű lenne. Most, hogyha ez adott esetben még így is van, az európai politika nem mindig arról szólt, hogy a kereskedelmi, gazdasági és politikai érdekeket valamilyen módon össze kellett fésülni.
Igen, de azért az ilyen gesztusok, ez nem szokatlan azért egy európai fülnek, vagy most nagyon orientalista, keletieket lenéző módon fogalmaztam?
Én a nyugat-európai politizálással kapcsolatban, még ha jobban szabott öltönyöket is viselnek gyakran kelet-európai kollégáik, bár ez pont Lázár Jánosra nem igaz. De én nekem nincsenek olyan illúzióim, hogy ne alkalmaznának ilyen eszközöket. Tehát azért a politikai nyomásgyakorlás az nem a budai zsófiúk világa. És ennek pont az elmúlt időszakban számos jelét tapasztaltuk. Hát Európán belül is.
Lásd a Szájer ügy lehet akár, nem?
Vagy a Stráhe ügy.
Hát a Stráhe ügy.
Távolabbra menjünk, és ne feltétlenül csak hazai vizeken evezzünk. De hát most ugye itt ülünk a Habsburgotto alapítvány, amely ráadásul az evangélikus egyház székháza is. Azért csak hogy tegyek egy látszólag merésznek tűnő történeti kitérőt. Hát ugye a reformáció és a bucsúcédulák kérdése, az voltak éppen szintiszta módon modellezi a mai európai helyzetet. Annak idején a katolikus egyház kitalálta, hogy hiába ülnek ők a szent csontokon.
Pápista vagyok, előrejelzem.
Nem, semmi. Én csak méltatni akarom az eljárás ravasságát. Miközben ugye Bernben, Kölnben gyönyörű buszos katedrálisak épültek, az egyházatják a Szentvárosban, a szent csontokon ilyen düledező késő románkori templomban imádkoztak. Akkor rájöttek, hogy ez így nem jó, hát helyben nem tudták előszedni a pénzt, viszont a gazdag északi német választófejedelmektől a bucsúcédulák formájában olyan valuta transfert sikerült megvalósítani, aminek máig látjuk a gyönyörű nyomát a Szent Péter bazilika formájában, Istennek hála. Csak hogy amikor jött Luther Márton, és szembeszállt azzal, hogy az ideológiai kérdéseket, vagy a teológiai kérdéseket összekapcsolják a valutatranszfer kérdésével, senkit ne lepjenek különös áthallások, akkor azt mondták a német választófejedelmek, hogy milyen igaza van ennek a Luthernek. Hát mi köze az üdvösséghez ahhoz, hogy én mennyit fizetek? És abban a pillanatban egyrészt a mélyen biblikus lutheri elképzelés, ami valóban elválasztotta a valutatranszfert a hitbéli kérdésekről, szárnyakat kapott azáltal, hogy a német választófejedelmek világosan látták, hogy ha ők Luther mellé állnak, akkor megszűnik a pénzkiáramlás az országukból. Tessék. 500 évet
történt. Amikor követte ezt a vétó folyamatot az elmúlt egy hónapot, nem volt abban olyan pont, amikor egy picit úgy megijedt, vagy meglepődött? Ön szerint nem jöhetett volna az a pont, hogy a tanács többi tagja azt mondja, hogy oké, take it or leave it. Eszitek, nem eszitek, nem kaptok mást.
Én Marton János mellett szocializálódtam a külügyminisztériumban, aki köztudottan kiváló jogász, és akitől én azt tanultam, hogy ugye az Európai Unió az egy szerződések és intézmények konstrukciójából álló rendszer. Lehet politikai kommunikációs szemmel nézni rá, nem csak lehet, hanem kell is, de ezzel együtt azért ez egy szerződéses intézményi rendszer. A másik pedig, hogy a 2010-es évek elején, amikor az azért volt balhé már bőven, média törvény, alaptörvény, és a többi, és a többi. Akkor még magam is része voltam a külügyi apparátusnak, és láttam, hogy az, hogyha jogi szabályozást sikerül találni, tehát hogyha a politikai és a jogi érvelés sikerül elválasztani egymástól, akkor egyrészt bármennyire is elszánta az egyébként szinte jogászokból álló magyar politikai vezetés, a jogi érvek súlya alatt meghajol. Ez több esetben így volt. Így sikerült a médiatörvényt végül is kiegyenesíteni, a sarkalatos törvények alaptörvény kapcsán ugyanez volt a helyzet, tehát nem az volt a történet, hogy itt valami megátalkodottsággal a jogi hülyeségeinket is át akarjuk nyomni, hanem az, hogy jogászok vagyunk, ti is jogászok vagytok, érveljetek, mi is érvelünk, és aztán meg meglátjuk, hogy milyen kiérvel. És így meg lehetett állapodni. Úgyhogy
magyarán nem gondolta, hogy az EU...
Nem gondoltam, de ebben együtt, és talán ezért sem vagyok már aktív az államigazgatásban, vagy a magyar külpolitikában. Én a szóhasználatot és a politikai kommunikációs eszközöket, amint erre már az előbb is utaltam, néha bántóan sarkosnak és eltúlzottnak tartom, különösen amikor történelmi reminiszcenciákat ébreszt, ami...
Itt most Dajcs Tamásra utal.
Ami amúgy is egy veszélyes.
Akiről egyébként jövő, holnap este fog szavazni állítólag a néppárt.
Például az is, de hát de nagyon sok minden hangzott el az elmúlt hetek,
vagy akár évek
magyar közéletében, amik pont azokat a sztereotípiákat hozzák vissza, és a kollektív bűnösségnek valami olyan felmelegítését jelentik, ami ellen mi egyébként, amióta az eszemet tudom, tiltakozni.
Az előbb azt mondta, hogy az EU az jogszabályok és intézmények. Itt pedig már mégiscsak értékekről beszél.
Persze, értékekről is beszélek, de elsősorban, hogy mondjam, milyen szociálpszichológiai jelenségekről beszélek.
Ön szerint a néppárt megválik a Fidesztől?
Hát ez már lassan a kávézott szolvasás, a sorozatos kávézott szolvasás kategóriájával tartozik. Én köztudottan, és ezt többször le is írtam, nagyon fontosnak tartanám, hogy a vezető magyar kormánypárt, és akkor nem is beszéltem arról, hogy a KDNP-nek nem tudom, hogy ennek fényében mi lenne a sorsa. Ez egy külön érdekes történet, de én mindenfajta belső nehézség, és valóban a néppárt bizonyos tagjainak furcsa elvadulása ellenére azt gondolom, hogy az ország is, a Fidesz is sokkal jobban járna, hogyha a néppárt marad.
Ha mégsem, akkor ön szerint a konzervatívokhoz, ahol a britek voltak, illetve most a lengyel vezető kormánypártjú, vagy inkább a identitárius szélső jobboldali frakció felé kéne, hogy vezessen az útja. Láttuk, hogy Szijjártó Péter most gyorsan végigjárta a utóbbiakat.
Én ezt nem tudom megmondani. Ez mind a kettő a maga nemében zűrzavaros társaság, mint ahogy sajnos minden pártcsalád egyre színesebbé válik, és nagyon nehéz az Adenaueri, vagy a Helmut Kohli, akár csak a Helmut Kohli jeleket viszont látni a néppártban. Én ezt elfogadom. Én csak azt mondom, hogy a másik két társaság, akár merre is megy a szekér, még ennél is zavarosabb. Talán most már lehet róla beszélni. Nekem gimnáziumi évfolyamtársam volt az a lány, aki a Hert Wilders felesége lett. Én annak idején még szó se volt semmilyen néppárt vagy nem néppárt. Engem egész egyszerűen érdekelt az a figura, és a 10-es évek elején úgy alakult, hogy amikor egyszer Hágában jártam, akkor sikerült egy beszélgetést összehozni vele. És félreértés nehézség, ennek a fickónak a saját maga logikájában, és különösen abban a holland rendszerben, ahol azért a koloniális múlt, és ez az egykori nagyság kicsinyre zsugorodó, de mégis nagy befolyással bíró hatalom vagy ország. Tehát ott ő megtalálta azt a keskeny mesgét, ahol ő elég okosan tud érvelni. Ez nem valamilyen zűrös, félnáci izé, amit ő beszél. Az egy másik helyzet, egy más hagyomány, akit nem lehet kizárni a gondolkodásunkból, nem elég bottal piszkálni és elítélni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezekkel a politikai csoportosulásokkal legyen egy épeszű dialógus, csak nem kell közéjük beállni.
Ide kapcsolódik kicsit, Navracsis Tibor nem olyan régen fél éve azt nyilatkozta, hogy most már inkább az a veszély, hogy a jobb-közép szavazók elpártolnak a Fidesztől. A Néppártból való azért várható kiszállás után ön szerint a Fidesznek még van klasszikus konzervatív hátországa?
Én nem vagyok benne biztos, hogy a Fidesz kiszáll a Néppártból. Nagy erők mozognak ott, hogy azért ne legyen ennyire egyértelmű. Azt pedig látom, hogy azért van a Fidesznek klasszikus konzervatív hátországa. Én számos alkalommal kapom meg azt a, nem is tudom, szemrehányást, vádat, különösen azután, ami velem itt még a Pimes időszakban történt, hogy én milyen, hogy is mondjam, csak elvtelenül lennék, hogy azt gondolom, hogy ez a rendszer ez még működőképes lehet. A helyzet az, hogy ha az ember belenő egy értékvilágba, és ezt tényleg gyerekkora óta hozza magával, akkor látva azokat a politikai habzáson túli szempontokat, amik azért az utóbbi 10 évben mégiscsak érvényesülni tudtak, és amik érték alapon fontosak. Ez a családpolitika, a gazdasági, pénzügyi szigor, a nemzeti gondolat, a határon túli magyarság iránti elkötelezettség, az egyházak fontosságának elismerése. Azért ezek tagadhatatlanul olyan konzervatív értékek, amiket a Fidesz képvisel, a másik oldal pedig látványosan tagad. Ezt azért fontos újra és újra az élére állítani, hogyha ez kerül szóba, és hogyha ez a helyzet, és ezt az ember normálisan felméri, akkor meg kell próbálni, ha máshogy nem, különböző cikkek írásával, beszélgetésekben, ilyen interjúkban, ha tetszik, érvelni amellett,
hogy mi azért még ilyenek vagyunk.
Hogy igen.
De hát pont ön nyilatkozta most egy-két hete az ATV-ben, hogy a hiteles kereszténydemokrata politizálásnak nem szükségszerű eleme, ha a nemi identitást ennyire a politikai kommunikáció középpontjába helyezzük, egészen az alkotmánymódosítás szintjéig. Ez azért arra utal, hogy ön már egy kicsit, mintha egy elvesztett aranykorról beszélt volna most.
Én azt gondolom, hogy egy politikai család se teljesen egyöntetű, mint egy család sem egyöntetű, és minden családban van részeges rokon. És a részeges rokon is ott ül adott esetben, és ez most nagyon aktuális a karácsonyi ebédnél, pláne ha nem nagyobb a család, mint 10 fő, de ezeket egy normális családon belül ezeket szóvá lehet tenni.
De hát ez a vezérszó van. Ön most hogyan igyekezne egy német partnerének eladni mondjuk Novák Katalinnak a tegnapi videóját, miközben a német partnerei között véletlenül sokkal több nő van, sőt sokkal több meleg van, mint itthon.
Novák Katalinnak az axióma videóját.
Igen, erre gondolok. Ne akarjatok ugyanannyit keresni, mint a férfiak. Ezt azért nagyon nehéz eladni már a nyugati kereszténydemokraták körében is.
De nem az a német kereszténydemokrat. És ezt azért mondom, mert én nekem Novák Kati kollégám volt a külügyminisztériumban, és nem azt akarom mondani, hogy elfogult vagyok vele kapcsolatban, de ezt a videót történetesen megnéztem kétszer. Mert be kell vallanom, hogy mély benyomást tett rá. Ez egy nagyon felületes szemlélet, hogyha itt arról beszélünk, hogy itt a Novák Kati azt mondaná, hogy drága magyar asszonyok, nyugodjatok bele, hogy 15%-kal kevesebbet kerestek. Itt nem erről van szó, és pont erről beszéltem az előtt. Ez egy örömteli, és ha tetszik, büszke emancipációs üzenet. Eleve azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok. Most ennek a biblikus vonatkozásait is tekinthetjük, de lépjünk ezen túl. Az, hogy generációk, nemek egymásra utalva ki a maga szerepében fontos funkciót tölt be. Fogalmazunk így ilyen nagyon technokrata módon. És azt mondja, hogy ne legyen abból ilyen görcs, hogy akkor ti most gyereket vállaltok, vagy a hivatásotokat töltitek be. Én megpróbálok olyan politikát csinálni, amiben nektek akkor is helyetek van, hogyha magyar anyaként akartok reüsszállni ebben a rendszerben. De ha úgy gondoljátok, hogy dolgoztok, akkor ott is. De egyébként pedig a nők, és ez egy, azért, hogy mondjam, ezt férfiként némi szomorúsággal kell tudomásul vegyük. Mert azt mondja, hogy a nők, és ezt azért, ha magunkban nézzük, mindjárt tudjuk, olykor sokkal több terhet tudnak elvinni, mint amire mi a magunk is világában képesek vagyunk. Tehát én azt javasolnám ennek a kritikus, nagyon, de nagyon emancipált német kritikusnak, hogy gyere barátom, segítek lefordítani, nézzük ezt meg ezt a videót még néhányszor, és akkor beszélgessünk arról, hogy vajon az általános társadalmi viszonyokat tekintve az a fajta modernitás, aminek egyében ti már itten évtizedek óta próbálkoztok, hova juttatta ti társadalmatokat, és nem kéne elgondolkozni, hogy vajon a hagyományos családmodellnek bizonyos részei nem köthetők-e inkább össze a modernitással, mint az, ami itten évtizedek óta a gender, emancipáció, egyenjogúság, kutyafüle, mindennek a jegyében zajlik.
De ezt egy német politikus nőnek is mondaná így?
Ezt? Aha. Hogy nem mondanám? Hát miért nem mondanám én ezt Ursula von der Leyen 7 gyerekes német családanyám?
Nemzeti sajátosságokat tudatosan vállaló európai szellem így jellemzi Habsburgottót, akinek a posztere előtt ülünk, ezt írja az alapítvány honlapjának beköszöntőjében. Ön szerint a 21. században ezek a nemzeti sajátosságok, ezek mennyiben működtethetők akkor, amikor ugye az EU a szuverenisták és föderalisták vitájától hangos, még hogyha ez különböző állországokat is ölt néha?
Ő felmérte azt, hogy a politikai hatalomnak vége, a család elvesztette befolyását a konkrét hatalmi struktúrákra, viszont van egy olyan szellemi tőkéje és egy olyan dinasztikus tapasztalata, amiből egy új Európa képet tud felrajzolni. Az Otto nagyon sokat foglalkozott a birodalmi gondolat, a Reichsidé kérdésével, ami voltak éppen nem más, mint hogy az osztrák-magyar monarchia hol követte el a hibákat, ami végül is a teljes széteséshez vezetett. És ennek kapcsán jut el a szubszidiaritás gondolatához is, ami pont arról szól, hogy meg kell hagyni azokat a területeket a nemzetállamoknak, illetve a kisebb egységeknek, ahol saját maguk tudnak dönteni a saját sorsukról. Ezen túlmenően is, tehát ugye a szubszidiaritás, vagy a nemzetek Európájában a gondolata, az nem egy euroszkeptikus megközelítés, hanem annak a következetéletes érvényesítése, hogy a nemzeti érdek és az európai érdek az összeegyeztethető.
Azért a monarchiát nem a szubszidiaritás elvének be nem tartása, vagy figyelembe nem vétele robbantotta szét, hanem a nacionalizmus. Az, hogy ezek a kis népek, amelyek szerették volna magukat önkormányozni, azokat az a 19. századi nacionalizmus hajtotta, ezt nem tudta kezelni, ez a multietnikus birodalom. De ez nem a szubszidiaritás, hanem az a nacionalizmus, amit egyébként naponta hallunk Orbán Viktortól.
Történetileg ugye szerintem ez úgy nézett ki, hogy egyrészt maga a nacionalizmus kialakulása onnan jött, hogy nem sikerült megfelelő...
A monarchia, abszolút monarchiák ellen jött létre.
Hát pontosan. A 19. Nem sikerült, ha tetszik, megfelelő autonómiát adni azoknak a kisebb egységeknek, akik ugye megpróbálták valamilyen módon definiálni önmagukat. Ebből jött a nacionalizmus robbanékony elegye, és ez vezetett oda, hogy az egész birodalom áldozatul esett ennek. Na, pont ezt mondja Otto is, hogy nem lehet valami birodalmi elképzelés jegyében a kisebb egységeknek ezeket az autonómia elképzeléseit negligálni, hanem úgy kell ezeket összhangba hozni, hogy mégis az egész egy nagyobb rendszer tudjon képezni. Az, hogy a szuverenitásról szóló elképzelés az milyen formát ölt, ott vannak nagy különbségek. Szerintem a brüsszelezős retorika az civilizációsan nem szerencsés.
Ön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fölállított egy Nemzetek Európája kurzust. Mondana pár szót ennek a kurrikulumáról? És miért ezt, és miért nem egy egységesülő Európa kurzust indított?
Ezt közösen csináljuk az igazságügyminisztériumban. A szándék az onnan jött, hogy azt én nagyon alaposan figyeltem, hogy jött rá Németország pont az én nagyköveti időszakom idején, hogy az Európai Uniós intézményrendszeren belüli érdekérvényesítésben a franciák milyen szélsebesen húztak el mellettük. És onnantól kezdtek egy olyan rendszer kiépíteni, ami azért mára elég látványosan sikerült. Az egész kurzus megalapítása az Ablonci Bálintnak a Válasz Online megjelent cikkével is kapcsolatban volt, ami kimutatja azt, hogy az egyes országok egyrészt számosságukat tekintve mennyire vannak képviselve a különböző európai intézményekben. Itt egyébként nem állunk rosszul, talán 1-2%-kal még felül is vagyunk reprezentálva. Ám a befolyásos pozíció.
Azokban nem vagyunk ott.
Ott azonban jelentős eleve vagyunk. És itt azt néztük meg, hogy melyik az a sikeres modell, ami által olyan szakképzett nyelveket beszélő, kommunikálni is tudó, kellő szakpolitikai tudással bíró embereket lehet eljuttatni ezekbe az intézményekbe, akik aztán ott egy komoly pályát tudnak befutni. Itt egyesek szerint 15, mások szerint 30 éves lemaradásunk van. Tehát én nagyon örülök, hogy ez a kurzus létrejöttet, és annak is nagyon örülök, hogy ez egy nagyon nagy tapasztalatú embereket fölvonultató kurzus. Ott vannak olyanok, akik ugye most is aktívak, Zubko Gábor, ugye, aki az Európai Bizottság magyarországi képviselője, de ott van Győri Enikő, Fóris György, a Brux Info alapítója, aki ugye rengeteget tud minden brüsszeli mechanizmusról, Szent Iványi István, korábbi EP képviselő, de Varga Judit miniszterasszony is, vagy Bóka János, ugye, aki most államtitkár, de korábban Szent Iványi István Európai Parlamenti munkatársa volt, Navracsics Tibor, 180-an jelentkeztek, kiváló fiatal emberek, ami azért azt jelzi, hogy ennek az Európai Uniós működésnek és egyáltalán Magyarország Európai Uniós aktív tagságának a fiatalok körében nagy népszerűség.
Tehát akkor egy diplomata képzőt működtet voltak éppen. Azért nem könnyíti meg ezeknek a jövendő uniós magyar diplomatáknak a jövőjét, vagy a karrierépítését az, hogy Magyarországot most egy bajkeverőnek gondolják, tartják az unióban. Tehát magyarként nem olyan könnyű most boldogulni.
Ez lehet, de egyrészt mindig bízhatunk a politika történet és a politikai történések és az amnézia összefüggéseiben. Az egyik botrányt majd egy újabb másik botrány fog követni egy másik országban, és azt hiszem, hogy az aktuális történések nem szabad, hogy elkedvetlenítsenek minket, és az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, ez egy olyan óriási támogatottságot élvező civilizációs és nemzeti jelentőségű tény, hogy ha erre tekintünk, akkor kutya kötelességünk, hogy a jövendő generációt erre az állapotra minél felkészültebbé tegyük.
Prőle Gergellyel, volt nagykövettel, az Orbán kormány volt külügyi helyettes államtitkárával, és a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi igazgatójával beszélgettem. Kerény Györgyöt és a Szabad Európa podcastját hallották.